Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Amiről most beszélni fogunk, az a kereszténységen belüli teljes egység. Arról beszélünk, hogy aki fölveszi a kereszténységet, és Istenben vesz lakozást a Jézus Krisztus által, megszűnik többé magyarnak, szlávnak, amerikainak, koreainak, stb. Lenni, mert Isten fiává lesz. Mielőtt belekezdenénk részletesebben, lássunk néhány igehelyet. Pál első korintuszi levele 12. része 12. versétől a 13. olvasom. Mert amiképpen a test egy és sok tagja van, az egy testnek tagjai pedig, noha sokan vannak, mind egy test, azonképpen a Krisztus is. Mert hiszen egy lélek által mi mindjájan egy testé kereszteltettünk meg, akár zsidók, akár görögök, akár szolgák, akár szabadok, és mindjájan egy lélekkel itattattunk meg. Tehát itt arról van szó, és mindjárt azért nézünk még máshonnan is verseket, arról van szó, hogy mi egyek vagyunk az élő univerzum halhatatlan lényeivel, Atyán kegyelméből, a Jézus Krisztus által, aki nem egy személy, hanem egy eszencia, egy valóság lényeg, nem pedig egy test. Nem vagyunk tehát sem férfiak, sem nők, és nem tartozunk egyetlen nemzethez sem, hanem egységben vagyunk, a testben már meghalt, de Istenben örökké élő, valamint a jelenleg a földön élő keresztényekkel fajra, raszra, nemre, származásra, előéletre való tekintet nélkül teljesen egyek vagyunk a mi Urunk Jézus Krisztusban. Amennyiben szeretnénk Jézus Krisztus beszédeit megtartani, aki azt mondta, hogy egyetlen jótát, egyetlen pontocskát se, egyetlen ékezetet, egyetlen vesszőt se vegyünk el a törvényből, hanem úgy hirdessük pontosan a Jézus Krisztus tanításait, ahogy Atyánktól kapta Jézus Krisztus, és ahogy ő átadta nekünk. Ez azt jelenti, hogy ne arra helyezzük a hangsúlyt, hogy magyarok vagyunk, és ezért az egyház magyar legyen, vagy romániai magyarok vagyunk, és ezért az egyház romániai magyar legyen, és csatlakozzon a magyarsághoz, és a világ egyetlen népese saját nemzetiségét, hanem a Jézus Krisztusban való egységét hangsúlyozza, amely már nemhogy a földhöz nem kötött, de a világegyetemhez sem, hanem annál a végtelenszer nagyobb közeghez, a világmindenséghez, amely a világegyetemet, illetve a világegyetemeket, amelyeket Atyánk teremt és teremtett, befogadja. Tehát szakadjunk el a látható világtól, szakadjunk el házunktól, ahogy Jézus tanította, szakadjunk el házunktól és földünktől, ahol születtünk, hiszen nem test és vér, ahogy mondja Jézus, nem test és vér szült minket, hanem Isten lelke, hatalmat kaptunk, hogy Isten fiaivá lehessünk, ahogyan János apostol által mondja a mi atyánk, hatalmat kaptunk, hogy Isten fiaivá lehessünk, tehát nem vagyunk magyarok, mert meghaltunk magyaroknak lenni. Nem vagyunk szerbek, mert meghaltunk szerbeknek lenni. Nem vagyunk zsidók, mert meghaltunk zsidóknak lenni, és meghaltunk dél-amerikaiaknak, araboknak, afrikaiaknak, ázsiaiaknak, stb. Lenni, hanem egyek vagyunk, egy szent testvériségben vagyunk a Jézus Krisztussal. Nem helyezhetünk egy magyar keresztényt előtérbe egy szerb vagy egy Izraelből származó keresztényhez képest. Nem tekinthetünk arra, hogy milyen előélete volt, hogy a Stázinak dolgozott, vagy a Mossadnak. Nem tekinthetünk arra, hogy kommunista volt, fasiszta volt, vagy pedig bármilyen más világi frakcióhoz tartozó volt, mert mi egyek vagyunk a Jézus Krisztusban. Jézus Krisztus kapcsol minket össze, nem a származás. Ahogyan Pál apostol által mondja Isten a Jézus Krisztusban, mert hiszen egy lélek által mi mindjájan egy testé, lélek testé kereszteltettünk meg, akár zsidók, akár görögök, akár szolgák, akár szabadok, és mindjárt egy lélekkel itattattunk meg. És ez az Isten lelke. Nézzük csak meg a Galatákhoz írott levélben is ezt a teljes egységet, amely nem nemzeti egység, hanem ahol már megszűnnek a nemzetek a földön, és megszűnnek a nemzetek az égben. mert mi egyek vagyunk az angyalokkal, értjük, egy testvérek vagyunk az angyalokkal. Ne nézzük azt a földi dolgokat, amik az órunk előtt vannak, ne a térképet nézzük, hanem tekintsünk körbe az egész világmindenségbe, tapasztaljuk a világmindenség egységét, és abban a halhatatlan, tehát a civilizált lényeknek a teljes egységét, és örökké való szent, békés testvériségét, amelyre meghívattunk, és amelyre közülünk nagyon sokan el is, ki is választattak. Pál Galatákhoz írott levele, 3. része következik, a 23. verstől olvasom a 29-ig. Mielőtt eljött a hit azt jelenti, kedves testvéreim, majd kívánok erre külön időt szakítani, hogy bizonyítsam az evangéliumból, a hit nem egy vélekedést jelent, hogy föl kell a nap, holnap is valószínű, hiszek ebbe, hogy föl kell a nap, meg este feljön a hold, hiszek ebben, meg hogy jönni fog a busz fél órán belül, hiszek benne, nem ezt jelenti a hit, tehát az ateisták mindig rosszul tudják, és képtelenek megtanulni. Egy történelem is kevés volt hozzá, hogy odafigyeljenek arra, hogy mit mondanak a keresztények. A hit tapasztalatot jelent, kapcsolatot, élő eleven kapcsolatot, szemet, látást a valóságra, látását annak, hogy Isten létezik, és hogy a Jézus Krisztusban létezik, ahogy Jézus tanította, hogy tapasztalod az Isten létezését a Szent Lélek által, akit ő Szent Léleknek nevez, tapasztalod Isten létezését, és tapasztalod azt, ti tudni fogjátok, mondja Jézus, hogy én az Atyánál vagyok, és az Atya én bennem van, és én az Atyában vagyok, és ti is bennem lesztek, és az Atyában. Olvassuk tehát még egyszer, a hit, tehát kapcsolatot jelent az Istennel, tapasztalását az Istennek. Na most mielőtt eljött ez a kapcsolat, olvassuk csak a Galatákhoz írott levél 3. részét, mielőtt pedig eljött a hit, azaz a kapcsolat, törvény alatt őriztettünk, ez Mózes törvénye, egybezárva az eljövendő hit kinyilatkoztatásáig, tehát a Szentlélek kinyilatkoztatásáig, a kapcsolat kinyilatkoztatásáig. Ekként a törvény Krisztusra vezérlő mesterünké lett, hogy hitből igazuljunk meg, azaz miből igazuljunk meg, a Szentlélek által igazul meg az ember, tanítja Jézus, hogy hitből igazuljunk meg, mondja Pál apostol a Galatákhoz írott levélben, azaz az Istennel való kapcsolatból igazuljunk meg, mert Isten adja az erőt, és az erőt úgy adja, hogy mi kapcsolatba lépünk, egységre lépünk vele, a lelkünk egybefor, egyesül Isten lelkével, méghozzá Jézus Krisztus a kapu, ő általa egyesül a lelkünk Isten lelkével, és így adja Isten a megigazulást a Jézus Krisztus által. Tehát ekként a törvény Krisztusra vezérlő mesterünk élet, Krisztusra vezérlő mesterünk élet, hogy hitből igazuljunk meg. Tehát kapcsolatból. De miután eljött a hit, mondja tovább Pál apostol, nem vagyunk többé a vezérlő mester alatt. Tehát miután eljött a kapcsolat, eljött a Szent Lélek, akit a Jézus elküldött, nem vagyunk többé a vezérlő mester alatt. Tehát a törvény alatt, az a vezérlőmester. A Mózes törvényéről van szó, nem összekeverni, nem arról van szó, hogy a 10 parancsolatot eltörölték, és lehet paráználkodni, meg lehet bűnözni, lehet cserben hagyni testvéreinket. Afrikában afrikai testvéreink cserben hagyhatják azokat, akiket az afrikai diktátorok üldöznek, Ázsiában, akiket Vlagyimir Putyin vagy mások üldöznek, hogy Magyarországon, vagy bárhol másút, Iraktól Afganisztánig keresztény testvéreinket a saját életünkért, vagy a saját kényelmünkért cserben hagyhatjuk, nem ezt jelenti, mert a törvényt az be kell tartani. A 10 parancsolatot be kell tartani, a szeretett törvényt meg kell tartani, testvéreinket életünkkel áldozni kell, hogy örök életet nyerhessünk, mert aki nem veszi fel a keresztjét és nem adja az életét, nem kész az életét áldozni, az el fog veszni, ha megkísértetik. De ahogy Pál apostol mondja, mi, és nem azokra mondja, akik fölvették a kereszténységet, hanem azokra, akik tényleg a Jézus Krisztust követik, és nem mint ahogy Jézus mondja, a bolond ember, aki fövenyre építette házát, elviszi a vihar, hanem akiknek megmarad a háza, mert a sziklára építette, Istenre, a Jézus Krisztusra építette a házát, ezért megmarad, amikor tombol a vihar, és csapkodnak a hullámok. A hullámok ugye a népek hulláma. Tehát a népek gonoszsága, a népek sötétsége, amikor ostromolja a keresztényeket. De miután eljött a hit, azaz a kapcsolat Istennel, nem vagyunk többé a vezérlő mester alatt. Tehát a törvény, a Mózes törvénye alatt, nem pedig a Jézus Krisztus kinyilatkoztatásai az, amik ránk nem vonatkoznak. Mert nem paráználkodhatunk, mondta Jézus Krisztus. Minden nap föl kell vennünk a keresztet, mondta Jézus Krisztus. Ha meg akarod tartani az életedet, elveszted azt. Mondta Jézus Krisztus. Tehát meg kell tartanunk azokat a törvényeket, azokat a követelményeket, a szeretett törvényt, az az Isten abszolút imádását, és minden embertársunk olyan szeretetét, ahogyan saját magunkat szeretjük. És a magunkat annyira szeretjük, hogy örök életre kívánjuk juttatni. Tehát nem bújunk el, amikor megkísért a világ, vagy megkísért a sátán, vagy az ő fenevadjai, és nem adjuk rablók prédájává egyetlen testvérünket sem, hanem életünket áldozzuk valamennyi testvérünkért, és valamennyi ellenségünkért, ha ellenségünket olyan veszély fenyegeti, például halál veszély fenyegeti, akkor már megvédjük őket. Bújtatjuk Saddam Husseint, bújtatjuk Adolf Hitlert, Osama Bin Ladent, de még bújtatjuk Josif Vissarionovics Stalint is. Miután eljött a hit, nem vagyunk többé a vezérlő mester alatt. Tehát a Mózes törvény alatt, nem a Jézus Krisztus mester alatt. Mert a másik mester az a Jézus Krisztus. Ő alatta vagyunk, neki kell szolgálnunk, ahogy mondta Jézus, aki engem követ, az ott legyen, ahol én vagyok. Ha engem akartok követni, akkor tartsátok meg, amit mondok, mondta Jézus. Miért nem vagyunk Mózes törvény alatt? Folytatja a Galatákhoz írott levél, mert mindjárt Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által, tehát a kapcsolat által. Mert aki Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöztétek fel. Na most az nem öltözte fel Krisztust, aki nem Krisztus szerint viselkedik, aki fél, aki harácsol, aki cserben hagyja társait, aki nem segít Afrikában, Ázsiában, az Egyesült Államokban, Oroszországban, Ausztráliában, a politikai üldözötteknek. Ugye Ausztráliában például a benszülöttek, akiket a fehér rasszizmus leuralt, ő borzasztó körülmények között tartja, és nem ritka az emberölés és a rendkívül súlyos börtönbüntetések sem az ausztrál úgynevezett igazságszolgáltatás részéről. Most erre nem fogok kitérni, imádkozunk ausztrál testvéreinkért, imádkozzunk most valamennyien, legyenek fehérek, vagy pedig benszülöttek. Krisztust öltöztétek fel. Na most, ha nem segít, legyen az akár ausztrál benszülött, akár ausztrál fehér ember, nem öltözte fel Krisztust, ha nem védi meg az állami fenevadtól a testvéreinket. Az nem öltözte fel Krisztust, az ember maradt, az ember maradt. De mi, mondja Pál apostol, nem fogunk elveszni. Nem vagyunk gyávák. Nem futamodunk meg, mint azok, mondja Pál, akik elvesznek. Hanem hősiesen helytállunk, heroikusan helytállunk a Jézus Krisztus erejével, nem a saját erőnkkel, hanem amit atyánktól kaptunk. Mondja tovább Pál apostol a Galatákhoz írott levélben, a 3. rész 28. versében a nemzeti hovatartozás megszűnését. Ahogyan az első korintuszi levélben mondja, hogy már nincsenek zsidók és görögök. Tehát ahogy a mazsihisz viselkedik, az nem létezik. Nincs zsidó és görög. Itt is ezt mondja a Galatákhoz írott levélben. Nincs zsidó, sem görög. Nincs szolga, sem szabad. Nincs férfi, sem nő, azaz nincsenek nemek, kedves testvéreim. Mert ti mindjárt egyek vagytok a Krisztus Jézusban. Hát akkor, akik egyek vagyunk a Krisztus Jézusban, aszerint is viselkedjünk. Egyekként viselkedjünk. Hát még az ellenségeinkért is életünket kell áldoznunk, azt tanítja Jézus Krisztus, hát még mennyivel inkább a testvéreinkért. Akikről azt mondta, ha egynek nem adtál, egynek nem segítettél, velem tetted meg, mondja Jézus Krisztus, így fenyegeti meg azokat, akik azt hiszik, hogy a Jézus Krisztusé, és nem segítenek testvéreinken Afrikában, Ázsiában, Ausztráliában, és az Egyesült Államokban, valamint az amerikai kontinensen, és nem akarom zárójelbe tenni azt se, hiszen ott is vannak kemény diktatúrák, ott van például Brazília, Argentína, hogy csak a nagyobb országokat említsem. Nincs zsidó, sem görög. Nincs szolga, sem szabad. Nincs férfi, sem nő, mert ti mindjárt egyek vagytok a Krisztus Jézusban. Ha annyira szeretem testvéremet, akkor, mint ahogy önmagamat, akkor segítsek is neki úgy, mint ha magamon segítenék. akkor én halljak meg, mert én azt kívánom, ha te azt kívánod, hogy mások halljanak meg, csak jaj, nehogy a te testednek baja legyen, hiszen a lelked annál jobb állapotba kerül, ha megölnek. Ha te attól félsz, hogy te börtönbe kerülsz, üldözés alá kerülsz, vagy megölnek, akkor kötelességed testvéreidért szintén vállalni az üldözést, a börtönt és a halált is. Ha nem teszed meg, nem öltözted fel Krisztust, és nem vagy egy a testvéreddel, a Jézus Krisztusban, de akkor nem merd testvérednek szólítani azt, akit te nem testvéredként szeretsz. Ahogyan az angyalok, érted, az életüket adták volna, ha lejöhettek volna a földre, vállalták volna a nyomorúságos testet. Meghaltak volna, hiszen tudták, hiszen a halál semmi, a testi halál semmi, hiszen a lélek halhatatlan. Ha ők megtették volna, és mi megtennénk értetek, és megtennénk érted, akkor neked is meg kell tenni valamennyiünkért, és bármelyikünkért közülünk. Ha pedig Krisztuséi vagytok, mondja a Galatákhoz írott levélben Pál tovább, ha pedig Krisztuséi vagytok, tehát az Ábrahám magva vagytok, és ígéret szerint örökösök. Ahogyan mondja, miről beszél? Arról, amit keresztelő János is mondott, hogy bizony mondom nektek, ne kérkedjetek azzal, mondta az akkori zsidóknak és farizeusoknak, ne kérkedjetek azzal, hogy Ábrahám fiai vagytok, mert bizony mondom nektek, hogy Isten ebből a sziklából is támaszthat magának fiakat. Itt gyakorlatilag ugyanerről beszél Pál apostol a Galatákhoz írott levélben, hogy ha pedig Krisztuséi vagytok, akkor az Ábrahám magva vagytok. Tehát azt mondja itt a Pál apostol a Jézus Krisztus által, kinyilatkoztatva újra, és több helyen olvashatjuk az evangéliumban, hogy nem az számít, hogy vér szerint test a testből, valamikor a görögöknek, meg a palesztinoknak, meg az oroszoknak, meg a magyaroknak, stb. Ki volt az apja? Ki volt az őse? Ábrahám volt, vagy mit tudom én, Genghis Khan. Teljesen mindegy, mert Isten a sziklákból is támaszthat fiakat magának. Tehát mi Ábrahám magvából vagyunk, ehhez nem kell testileg szülni, hanem Isten teremti. Ahogy mondja Jézus a Jelenések könyvében, hogy vannak viszont azok a bűnöző zsidók, akik zsidóknak mondják magukat, és nem azok, hanem a sátán zsinagógája. Nem támogatjuk a terrorizmust, sem palesztin, sem izraeli részről. Ha Ábrahám magva vagytok, ígéret szerint örökösök. Ha azonban terroristák vagytok, akkor nem vagytok Ábrahám magva. Ugye ezt a Jézus Krisztus is nagyon gyakran mondta, hogy ti azt mondjátok, Ábrahám magva vagytok, mégis meg akartok engem ölni. Ábrahám ilyet nem cselekedett. Ti az ördög atyától valók vagytok, mondta Jézus, ezért az ördög atya kívánságát akarjátok teljesíteni. És folytatja rögtön, mondja a gyilkosoknak, akik magukat zsidóknak képzelik, az emberölő volt kezdettől fogva, és sosem állt meg az igazságban. Amikor szól, hazugságot szól, mert hazugság ő, és a hazugság atya. Ha pedig Krisztuséi vagytok, mondja Pál apostol tovább, akkor az Ábrahám magva vagytok. Tehát mi Ábrahám magva vagyunk. Ábrahám utódai, Ábrahám leszármazottai vagyunk, és mondja Pál ígéret szerint örökösök. Na most, a nemzetek megszűnése a kereszténységben nem azonos a nagy babiloni szajha internacionalizmusával. Mert az internacionalizmus, az a Jézus Krisztus törvényei nélkül való, az nem a szabad választásról szól, hanem multimilliómos és milliárdos oligarchák és keresztapáknak a világ kontinenseit és országait való egymás között való felosztásáról szól. Az a sötétség világából, a sátán országából való a globalista internacionalizmus, a nemzetek felett átívelő, sőt a csillagközi és a világegyetemen túlnyúló szent testvériség és egység, az viszont az Isten globalizációja, az a békesség, a civilizáció, a szeretet és az áldozatkészség globalizációja, nem a harácsolásé, a kabzsiságé, az ember és lélekkereskedelemé, és nem a gyilkosságé, a terrorizmusé és a háborújé. Ezért nem támogatjuk sem a palesztin terrorizmust, és legfőképpen nem támogatjuk azt a terrorizmust, amely viszont az egész bolygóra veszélyes, ez pedig a cionizmus. semmiféle fasizmust és rasszizmust nem támogatunk. Lomnici Zoltán, a legfelsőbb bíróság elnöke, volt az egyik nevezetes személy, aki bedobta a közéletbe azt a gondolatot, hogy büntesse a törvény a holokauszt tagadást. Na most, ez természetesen a Jézus Krisztus szerint törvénytelen, hiszen minden szabad választás dolga. Ha valaki tagadja a keresztjének elleni inkvizíciót, az nem cselekszik okosan, hiszen keresztjének elleni inkvizíció volt. De semmiképpen nem büntethető, hiszen neki ez a véleménye, és a Jézus Krisztus minket arra tanított, hogy tartsuk tiszteletben mások véleményét. Azt mondjuk el, hogy az a törvény, hogy ebbe az esetben, ha a keresztényeket nem tisztelik, mint kozmikus követeket, abban az esetben az Isten a legsúlyosabban azokat bünteti, akik nem tisztelik a keresztényeket, a legfőképpen valamennyi nép és nemzet közül, és valamennyi párt és társadalmi csoportosuláshoz képest a legkiemelkedőképpen. De semmiképpen nem követeljük ezt, semmiképpen nem akarunk erre törvényeket hozni, hiszen a Jézus Krisztus a szeretett törvényt hirdette meg, nem a diktatúrát. A Jézus Krisztus a szabad választás jogát hirdette meg, és a tolerancia jogát. Ha valakinek olyan véleménye van, hogy nem volt keresztények elleni inkvizíció, nekünk keresztényeknek, a Jézus Krisztus tanított erre, az a kötelességünk, hogy tartsuk tiszteletben. Akkor is, hogyha tudatosan hazudik, ha tudatosan állítja azt, mert gyűlöli a keresztényeket, azért állítja, hogy nem volt inkvizíció, vagy azért, mert a pápaság radikális, szélsőséges szárnyának lobbizik, vagy dolgozik, vagy abból él, vagy jó hiszeműen cselekszik, teljesen mindegy, tartsuk tiszteletben a véleményét. Hiszen a világtörténelem a keresztény üldözésről szólt, nem a zsidó, meg a cigány, meg a szellemi fogyatékosok stb. Üldözéséről, hanem a keresztény üldözés az, ami meghatározta az egész világtörténelmet. Attól kezdve, hogy az első keresztény, a Jézus Krisztus eljött Izraelbe, amit aztán Izrael pusztulása után Róma vett át, a keresztény üldözést, és az egész világra kiterjedt, és mind a mai napig Afrika országaiban főképpen a legnagyobb létszámban és Ázsiában tapasztalható a legnagyobb keresztényüldözés, ami antikrisztianoszi viselkedés, antikrisztusi viselkedés és antikrisztusi szellem, és mindenütt van természetesen a Földön, csak erről nem nagyon szokás beszélni, de hát mi azért sokkal többet tudunk annál, mint amit a Hír TV vagy a Magyar Televízió bemond. Tehát minket egységre, békességre és szeretetre hívott az Úr. És nem kényszerített senkit arra, így nem követelhetjük meg, és nem hozhatunk törvényt arra nézve, hogy de aki azt meri mondani, hogy a második világháborúban Adolf Hitler nem ölt meg több millió keresztényt, vagy azt meri mondani, hogy a Rákosi és tehát a Sztálin rendszer alatt, és aztán az egész szocialistának nevezett rendszer alatt üldözték a keresztényeket. Ha nem hajlandó ezt elismerni, az büntetni kell. Hát kérem szépen, nem vagyunk mi ördögök. Hogy szelektíven azokat büntettessük e világ sötétségével, és e világ sötétségének államrendszerével, és e világ sötétségének bíróságaival, akik nekünk valamiért nem tetszenek, vagy kevésbé tetszenek. Hiszen keresztények vagyunk, nem tehetjük meg azt, hogy nem szeretünk embereket. Mindenkit szeretnünk kell. És nem akarunk mi ebben a világban pénzre, hatalomra és territóriumra szert tenni. Nekünk nem kell föld, nem kell Trianon, hiszen van nekünk otthonunk az égben. Nem kell Nagy Magyarország, és nem kell nekünk az a fajta viselkedés, amit Izrael tanúsít, hogy nekik meg az egész világ kell. Nekünk viszont nem kell. Nincsen szerb nacionalizmus, nincsen magyar nacionalizmus, nincsen orosz nacionalizmus és zsidó nacionalizmus. Hanem szabadság van, és szabad választás. Ez a Jézus Krisztus, a szabad választás. És azért jegyezzük meg, hogy amennyiben a holokauszt tagadás bűncselekménynek számítana, amit törvény szankcionál, hát nézzük, Lomnici Zoltán, a legfelsőbb bíróság elnöke dobta ezt be a közéletbe, ő volt az egyik, aki szólóban bedobta ezt, és mint nevezetes személyhez hozzátapadt ez a dolog. Amennyiben a holokauszt tagadást büntetik, akkor mondjuk el az egyenlőség kedvéért, legalább ugyanolyan súlyosan, pontosan ugyanolyan súlyosan, illetve helyenként még súlyosabban kellene büntetni a kommunisták által elkövetett keresztjének és nem keresztjének elleni mészárlás tagadását, aminek több áldozata volt, mint a hitleri fasizmusnak összesen. Ugyanúgy büntetni kell ez esetben mindazokat, akik lemerik tagadni, hogy a japánok 10 millió kínait gyilkoltak meg, és ezen belül, illetve ezen kívül tömegeket, százezreket, milliókat erőszakoltak meg, illetve hurcoltak el szexrabszolgaságra. Tehát aki tagadja azt, hogy a japánok 10 millió kínait lemészároltak, azokat is meg kell büntetni. Nem tehetünk különbséget, nem büntethetjük jobban azokat, persze mi nem büntethetünk senkit, csak az igazságosság kedvéért mondjuk el. Ugyanígy büntetni kellene azokat, akik tagadják, hogy irdatlan palesztin tömegek haltak meg a zsidók 20. századi jogtalan palesztin földre való behatolása miatt, és szándékos népirtások következtében, ahol volt nem ritka eset, hogy teljes falvakat, kisebb városokat éppen olyan módon írtottak ki a zsidók, kicsin gyermekektől a legidősebb asszonyokig, ahogyan Mózes annak idején kiírtotta a pogányokat, a gólyokat. Aki ezt tagadja, a törvény előtti egyenlőség alapján ugyanúgy meg kellene büntetni. Aki tagadja, most a napokban néztem egy statisztikát, hogy sokszor annyi palesztin hal meg a zsidó állami terror következtében, mint ahány izraeli hal meg a palesztin terrorizmus következtében, aki tagadja, hogy közel 10-szer annyi palesztin gyermek hal meg, mint ahány izraeli gyermek, azt ugyanúgy meg kellene büntetni, mint azokat, akik tagadják, hogy Hitler zsidók ellen követett el tömegmészárlásokat. Ugyanígy büntetni kellene azokat, akik tagadják, ami a holland miniszterelnök lemondásával járt, hogy Szerbiában a holland békefenntartóknak nevezett csőcselék politikai vezetés utasítását követve tudatosan hagyta, hogy az orra elől a szerb tömeggyilkosok, a szerb tömeggyilkos kormány emberei egy teljes város lakosságát elhurcolják, kicsin gyermekeket és idős asszonyokat, fiatal nőket, öregeket egyaránt, és lemészárolják. Megpróbálták ezt eltitkolni, kedves testvérém, az orruk elől vitték el a teljes város lakosságát, megpróbálták eltitkolni, megpróbálta Európai Unió és az Egyesült Államok is eltitkolni, nem sikerült, és amikor kipattant az ügy, akkor mi történt? Lemondott a miniszterelnök. Nem állították a hágai törvényszék elé Hollandiában a holland miniszterelnököt a holland törvényszék elé, hanem lemondott, angolosan távozott. Aki tagadja a holland-szerb sátáni összefogással történt kisebbségek elleni tömegmészárlást, annak ugyanúgy börtönben a helye, ha a törvény börtönt határoz meg, mint azoknak, akik tagadják a zsidók elleni tömegmészárlásokat Hitler idejében. A hollandok a szerbekkel történő kisebbségek elleni népirtása egyébként titkos államközi egyezmények révén jött létre. Napi politika volt, kedves testvéreim, az a több ezer ember napi politika áldozata lett. Egymásnak hajlongott a holland miniszterelnök a szerb tömeggyilkos kormányzattal, és a lakosság most is, mint mindenütt a világon, fogyóeszköz volt. Ébredjünk fel, kedves testvéreim, ez itt a sötétség bolygója, ez itt a sátán bolygója. Demokráciák nem léteznek a földbolygón. Aki ezt tagadja, szintén meg kell büntetni. Börtönbüntetésre, felfüggesztett szabadságvesztésre, pénzbüntetésre vagy közérdekű munkára kell büntetni, ugyanúgy, mintha tagadná a holokausztot. Egy ilyen Lomnici féle kirekesztő törvény esetén azokat is büntetni kellene, akik tagadni merészelik a keresztények ellen elkövetett inkvizíciós rémtettek tömegét, amelyek sok száz éven át tartott. Úgyhogy aki jogtudósokra vágyik, jobban teszi, ha nem e világ sötétségéhez és e világ sötétségének fejedelmeihez, illetve e világ sötétségét kiszolgáló sajtóemberekhez, bértolnokokhoz fordul, hanem forduljon bátran jogi szakértelemért keresztjénekhez, akik nem csak e világ jogi dolgaiban, de a világmindenség kozmikus jogi szabályozását illetően is eligazítanak. A keresztjének elleni inkvizícióra visszatérve, mivel ez sokkal brutálisabb módszerekkel történt, mint Hitler holokausztja vagy Sztálin eljárásai, ezért még azt is mondhatnám, még sokkal jobban kellene akkor büntetni azokat, akik a keresztények elleni inkvizíciót tagadják. És akkor itt elgondolkodhatunk azon, kedves testvéreim, hogy azok a politikai szervezetek, így az SDS, valamint az MSP, amelyek a holokauszttal a leghangosabbak, ugyanakkor a legfőbb támadásokat azzal intézik politikusok ellen, hogy milyen módon merik egyáltalán bármilyen módon bárkinek ajánlani a Bibliát, vagy megemlíteni egyáltalán a Jézus Krisztus nevét, vagy csak burkoltan utalni Jézus Krisztus bármely szavára vagy mondatára. Azt hiszem, ez olyan szélsőséges, radikálisan szélsőséges, kirekesztő magatartás, amely ellen viszont már nekünk, keresztényeknek is tiltakozni kell. Hiszen ahogy Jézus mondta, meg ne akadályozzátok, ha valaki hozzám akar jönni. Ha belenézünk az SDS honlapjába, már a címoldalon azt találjuk, a Kókának a honlapja ez, ahol az egyik politikusnak szándékosan nem nevezem meg, hiszen nem pártolok semmiféle politikust, de ama cselekedetét viszont igen, azzal támadja a Kóka nevével és felelősségével fémjelzett honlap, hogy milyen módon mert egy kislánynak Bibliát átadni, Bibliát a kezébe adni, hogy merészelt ezt a dolgot megtenni. Ez képezi az ellen, a személy ellen, az ország egyik vezető politikusa személy elleni legfőbb támadást. Hangsúlyozom, hogy nem védem meg a politikust, hiszen az ő politikus, nem foglalkozunk politikusokkal egyéb tekintetben. De ezt mindenképpen dicsérhetjük, hiszen ez Isten kegyelméből, Istentől való cselekedet. Hát azt kérik számon, kedves testvéreim, miközben egy halott fasiszta vallást akarnak, egy fasiszta népirtásokat támogató és hirdető vallást akarnak ránk tukmálni, aközben élénk támadásokat, éles támadásokat intéznek mindenki ellen, aki a Jézus Krisztusra akár csak utalni mer, és mindenki ellen, aki Bibliát vesz a kezébe, aki Bibliát emel fel, aki Bibliát tud felmutatni. Amit dicsérniük kellene, dicsőíteniük, hiszen a békességet, a kultúrát, az alkotmány feletti törvényességet és szeretetet képviseli mindaz, aki Bibliát ad át bárkinek, vagy a Jézus Krisztus nevét kimondja. Ahelyett, hogy ezeket a személyeket elismernék, eme cselekedetüket, a legélesebb támadásokat éppen ezek ellen intézik. Ez kérem szépen a sátán munkája, ez kifejezetten antikrisztianoszi cselekmény, ez az egész emberiséggel, az emberiség túlélésével, az emberiség békességével szembeni támadás. Azt tanítja nekünk a Jézus Krisztus és a János apostol és az apostolok végig, hogy ez a sátántól való, az antikrisztusok cselekszenek így. Jézus Krisztus pedig nyíltan ellenségeinek nevezi őket. Ugyanígy meg kellene akkor büntetni azokat, akik Josif Vissarionovics Stalin, minden idők legnagyobb tömeggyilkosa, által az ukránok ellen elkövetett 10 millió lelket számláló tömegmészárlását lemerik tagadni, vagy kétségbe merik vonni. Akik kétségbe merik vonni, hogy Sztálin Ukrajnában 10 millió embert, 10 millió ukránt gyilkolt meg. Ez, ha jól emlékszem, a lakosságnak a 20%-a volt. Ha Magyarországon követte volna el ugyanezt az arányú mészárlást Sztálin, akkor Magyarországnak ma nem lenne egyetlen lakosa sem. Aki lemerje ezt tagadni, ugyanúgy börtönbüntetésre, illetve a törvény szerint meghatározott módon meg kellene büntetni. Ugyanígy azokat, akik 1945. április 4-ét felszabadulásképpen ünneplik, hiszen az nem a szabadság napja volt, hanem a Hitler után következő tömeggyilkos bűnöző, tömeggyilkos fasiszta hóhérnak a hatalomra jutása volt, Josif Vissarionovics Stalinnak a hatalomra jutása volt Magyarországon, ami 10 millió, megközelítőleg 10 millió emberi elleni üldözést vont maga után. Éppen az olyanok, mint a Gyurcsány Ferenc és a Medgyesi Péter, meg a Lomnici Zoltán kerültek legelőször is gulágokra, illetve haláltáborokba, szovjet haláltáborokba, Sztálin felszabadító hadseregének haláltáboraiba, tekintettel a milliomos és milliárdos voltukra, illetve a banki hátterükre. Sok százezer magyart elhurcoltak, éppen a leggazdagabbakat hurcolták el, és éppen azokat, akiknek bármiféle kapitalista érintettsége volt, ebben az esetben, akik a Tamás Gáspár Miklóstól kezdve végig mindenkit törvényileg kellene szankcionálni és büntetni, akik április 4-ét a fasizmus hatalomra jutását, a baloldali fasizmus hatalomra jutását felszabadulásként ünnepelni akarják, vagy egyáltalán bejelentik. hiszen aki egy több 10 millió embert lemészárló tömeggyilkos antikrisztust, minden idők legnagyobb tömeggyilkos fasiszta hóhérját felszabadítóként ünnepelteti, azt legalább ugyanannyira, de ha a meggyilkoltak létszámát nézzük, még jobban kellene büntetni, mint azok, akik Hitler hatalomra jutását ünnepként akarják számon tartani, és följelentik azokat, ahogyan Tamás Gáspár Miklóssal is megtörtént, följelentik azokat, akik csak halványan megszólalnak arról, hogy április 4-ét nem kellene nekünk felszabadulásként megünnepelni, mert az a következő diktatúra volt. Bennünk keresztényekben nem csörgedezik tömeggyilkos vér. Mi halálbüntetés terhe mellett sem vagyunk hajlandóak megünnepelni sem Hitler, sem Sztálin hatalomra jutását. Akkor meg kellene büntetni mindazokat, akik lemerik tagadni, hogy az 1956-os népfelkelés során és az azt követő terrorcselekmények, állami terrorcselekmények során ártatlan nők, férfiak és gyermekek tömegei vesztették életüket az államfasiszta banditáktól. Aki ezt lemeri tagadni, azt is meg kellene büntetni. Akik pedig azt terjesztik, hogy azok csőcselék voltak, és megérdemelték, azokat fasizmus miatt, gyűlöletbeszéd miatt szintén meg kellene büntetni. Akik lemerik tagadni az 1956-os forradalomnak és szabadságharcnak nevezett népfelkelés áldozatait, vagy azt bármi módon legalizálni merik, mondván, hogy hát, akik ugye azt mondják, hogy hát azok már zsidók voltak, azért kell azokat megölni, ugye azért kellett megölni Hitlernek, hát ezeket meg azért, mert fölkeltek a rendszer ellen, ezért azt a csőcseléket szét kellett lövöldözni, meg lánctalpakkal keresztül kellett menni a nőkön, férfiakon, és a kádári, sztálini fasiszta bíróság elé kellett állítani őket kivégzésre. Na most, aki ilyet állít, azokat is meg kellene büntetni, börtönbe kellene zárni, ugye lehetne kezdeni Moldova Györggyel, meg folytatva a többiekkel ebben az esetben. De mi keresztények vagyunk, így még ebben az esetben sem élnénk ilyesmivel, ilyen követeléssel, csupán felhívjuk az igazságosságra és az egyenlőség követelményeire a figyelmet, amelyet viszont nem követelhetünk meg, hanem nekünk kell nyújtani azt mindenki számára. Méghozzá irgalomban, és nem büntetésben. Tehát ahogy a Moldova György azt mondja, hogy belefér a teljesen vétlenek kádári lemészárlása, azt mondjuk nem fér bele, senkinek a lemészárlása nem fér bele. Ugyanígy büntetni kellene, ha a holokauszt tagadást büntetnénk, mindazokat, akik lemerik tagadni a törököknek az örmények elleni népirtásának tényét. Ugyanígy meg kellene büntetni azokat, akik az angolok búrok elleni koncentrációs táborairól és tömeggyilkosságairól tagadólag fellépnek. Ugyanígy büntetni azokat, akik tagadják az amerikai kontinensen az indiánok csaknem teljes és totális és globális kiirtását. Ugyanígy szankcionálni kellene azokat, akik tagadják, hogy a fehér rasszisták, hogy a fehér fasiszták Ausztráliában tömegmészárlásokat követtek el, és elnyomás alatt tartják mind a mai napig az eredeti ausztrál lakosságot, az eredeti ausztrál színesbőrűeket, az eredeti ausztrál benszülötteket. Ugyanígy büntetni kellene azokat, akik a belga királyság, az Európai Unió érzékeny pontja ez, a belga királyságnak a Kongóban elkövetett 10 millió embert számláló népirtását lemerik tagadni. A belga királyság Kongóban a törzsek egymás ellen fordításával, illetve saját hadseregének aktív részvételével 10 millió ember haláláért felelős. Erről nagy csend van, kongói emléknapot nem tart, az egész világon talán sehol nincsen egyetlen egy helyen sem kongói emléknap, ahol megemlékeznek a belga királyság szörnyű gazdetteiről. Aki lemeri ezt tagadni, az szintén büntetni kellene. Tehát, ha a holokauszt tagadás bűncselekmény, akkor bizony bűncselekménynek kellene lenni a kommunisták magyarországi mészárlás tagadói, az 56-os felkelés tagadói, a japánok 10 millió kínait megölő népirtásának tagadóit, a szerbiai fasiszta kormány részéről elkövetett tömegmészárlások tagadóit, és büntetni kellene mindazokat, akik tagadják, hogy Hollandia kormánya tudatosan hagyta lemészárolni pillanatnyi üzleti érdekeiért a délszláv tömegeket, délszláv civil tömegeket, kicsinyeket, nagyokat, nőket, férfiakat. Büntetni kellene mindazokat, akik tagadni merik a keresztények elleni inkvizíciót. Büntetni kellene azokat, akik tagadni merik, hogy Hitler sok millió keresztényt üldözött, és millió számra ölte a keresztényeket. Büntetni kellene mindazokat, akik lemerik tagadni. És akkor már kezdhetnénk az Európai Unióval, az Európai Unió országainak miniszterelnökeivel, hogy Ukrajnában 10 millió ukránt gyilkolt meg a szovjet fasiszta hadigépezet, Josif Vissarionovics Stalin, a nálunk felszabadítóként ünnepelt antikrisztus vezetésével és közvetlen, szándékos, következetes utasítására. Büntetni kellene azokat, akik tagadni merik az 1945. április 4-én hatalomra jutott Sztálin és hadseregének magyar lakosok százezrei ellen elkövetett kínzását, nemi erőszakát és gyilkosságait, és a magyarok részére felállított szovjet-orosz haláltáborok létezését és megtörténtét. Na most, ez csak néhány példa. Itt persze feltehetjük szépen a kérdést, hogy Lomnici Zoltán kinek hódol, hogy a világ valamennyi népét lapátra tette. Magyarország legfelsőbb bíróságának elnökeként, és itt kedves testvéreim, és minden kedves hallgató, elgondolkodhatunk azon, hogy miért is születnek olyan bírósági ítéletek Magyarországon, amilyenek születnek, miért is van ez a rendkívüli rasszizmus és kirekesztés Magyarországon. Hogy faji alapon mentenek fel cégeket, hagynak futni, illetve telepítenek külföldre bűnözőket. Hogy lehet az, hogy a legfelsőbb bíróság elnöke, Lomnici Zoltán, csak a zsidókról emlékezik meg? Ki mondta neki, hogy a zsidókról emlékezzen meg? Tegye lapátra a magyarokat, az ukránokat, a kínaiakat, az örményeket, a kongóiakat, stb. Hol maradnak, kérdezhetnénk Lomnici Zoltántól, a keresztények elleni üldözésekről való megemlékezés? Hogy a második világháborúban megemlékezik az állítólag 6 millió meggyilkolt zsidóról, de elfelejti, hogy abban a rendszerben 30-50 millió embert gyilkoltak meg. És meg sem emlékezik a nem faji hovatartozásuk, hanem becsületük, erkölcsük, minőségük és békesség szeretetük miatt legyilkolt keresztjén milliókról. Hogy meg sem emlékezik a Sztálin rendszer alatt elhurcolt százezres magyarországi kereszténységről. Mert ha a mazsi hisz, a magyarországi zsidó hitközség szervezete kéri, pártosan szelektív látásmódja miatt, hogy hol így, hol úgy emlékezzünk meg a zsidó áldozatokról, hol ilyen, hol olyan törvényeket hozzunk a holokauszt zsidó áldozatainak védelmében, nem pedig a keresztények, németek, magyarok, stb. Ukránok védelme érdekében. Ez érthető, hiszen világi szervezetről van szó, maga felé hajlik a keze, pénzről van szó, hatalomról, politikai hatalomról, e világ dicsőségéről, térnyerésről, territoriális viselkedésről. Ez érthető, de Lomnici Zoltán ugyan milyen apropóból, milyen indíttatásból kifolyólag rekeszti ki a világ összes népét a magyarokkal együtt, a saját országával együtt, a saját eltartójával együtt, akik fizetnek neki, 10 millió magyar fizet neki irdatlan pénzeket. Egy legfelsőbb bírósági elnök milyen alapon szelektálja ki a világ népeit? Hiszen ez borzasztó erkölcstelen álláspont ugyan, amit a keresztények sosem követtek, és nagyon szeretném, ha nem is követnék, azok nem is keresztények, akik szelektív módon, ilyen rasszista, fasiszta módon lépnek fel, és csak a keresztényeknek ezt, a keresztényeknek azt kártérítést ide, meg büntessük meg ellenségeinket, meg büntessük meg azokat, akiknek más véleménye van. Nem kell ez a középkori pápista, hitlerista szöveg. Érthető, ha egy világi lobby, amelyiknek semmi köze nincs az Istenhez, ahogyan a mazsi hisz, olyan módon lép fel, hogy nem látja a világ népeit, hanem következetesen kirekesztőleg lép fel a világ népeivel szemben, és azt mondja, hogy csak a zsidó áldozatokra emlékezünk, büntessük meg, akik azt mondják, hogy nem voltak millió zsidó áldozatok a második világháborúban. De hát kérdezzük meg, a Lomnici Zoltán a Magyar Köztársaság legfelsőbb bíróságának elnöke. Milyen háttere van a Magyar Köztársaság legfelsőbb bírósága elnökének, hogy egyáltalán sem a magyarokkal, sem a keresztényekkel, sem a világon semmiféle néppel, nemzettel, rasszal, fajjal, nyelvvel, törzsel és nemmel nem foglalkozik, hanem kifejezetten egy irányba, egy meghatározott külföldi lobby felé fordul, és annak dolgozik. Nem adjuk meg a választ, nagyon jól tudjuk, hogy miért történnek ezek a dolgok Magyarországon. Tehát, amit magunkban el kell törölnünk, mint keresztényeknek, az a Jézus Krisztus erejével, az bármiféle nemzeti érzület. Mert mi nem vagyunk magyarok, hanem keresztények vagyunk. Nem vagyunk magyarok, nem vagyunk görögök, nem vagyunk oroszok, kongóiak, belgák, amerikaiak, spanyolok, portugálok, kanadaiak, cigányok, kurdok, örmények, törökök, stb., hanem keresztények vagyunk. Nekünk arra kell törekednünk, hogy fölhívjuk a figyelmet erkölcsi beszédekkel a Jézus Krisztus beszédeivel az igazságtalanságokra a figyelmet, de nem követelhetjük, és föl kell hívnunk a kegyelemre, az irgalmasságra és a szabad választás jogára a figyelmet, amelyet Isten biztosított, sőt megkövetelt az emberiségtől. Amit Isten követelt, meghangsúlyozzuk, nem azt mondta, hogy mi keresztények megkövetelhetjük, mert mi nem követelhetjük meg. Cselekednünk kell magunkat áldozatképpen nem kímélve, ha mások testi épsége vagy élete veszélyben van. Teljesen mindegy természetesen, hogy az illető rendőr, civil, katona, magyar, zsidó, cigány, szerb, örmény, afrikai, ázsiai, ausztrál, ugyanúgy cselekednünk kell, mindenki egyenlő. Mindenki egyenlő, minden nép egyenlő a mi szemünk előtt. Atyánk nem fajilag választja szét a népeket és a nemzeteket, hanem kiválasztja azokat, akikből minőséget szeretne kreálni, erkölcsi minőséget, akiket magához erkölcsi minőségükben rendelni akar az örök életre. De a szabad választásnak és szabad vélemény nyilvánításnak a jogát nem tilthatjuk meg. Senkinek sem. Békességgel és szeretettel hívunk mindenkit a szabadság közösségébe, az erkölcs közösségébe, Isten közösségébe, a mindenhatóval való szent és szeretett kapcsolatba, amely örök életet eredményez. Mert idézzük még egyszer zárszóként Pál apostolnak a korintusziakhoz írott leveléből, valamint Pál apostolnak a galatákhoz írott leveléből a főbb gondolatokat. Mert hiszen egy lélek által mi mindjájan egy testé kereszteltettünk meg, akár zsidók, akár görögök, akár szolgák, akár szabadok, és mindjájan egy lélekkel itattattunk meg. Nincs zsidó sem görög, nincs szolga sem szabad, nincs férfi sem nő, mert ti mindjájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban. Ha pedig Krisztuséi vagytok, akkor az Ábrahám magva vagytok, és ígéret szerint örökösök. Imádkozzunk a bűnösökért, akik nem hajlandók megtérni, és imádkozzunk legfőképpen és kiváltképpen keresztény testvéreinkért, és ezen belül is azon testvéreinkért, akik a világ bármely országában, államában, hiszen mindenütt a sötétség ül trónon, mindenütt a sátán ül trónon, ez a bolygó a sátán bolygója, egészen a Jézus Krisztus eljöveteléig. Imádkozunk valamennyi olyan testvéreinkért, legfőképpen, akik üldözés alatt állnak. És imádkozunk azért, hogy valamennyien a földön megsegítsük üldözött testvéreinket, akiket bármi sanyarúság és nyomorúság él a sátán gyűlöletéből. Ahogyan a mi atyánk a Jézus Krisztus által és egy angyal által kinyilatkoztatta Pátmosz szigetén János apostolnak a jelenések könyvét, idézzük a legfőbb jövendőlések egy meghatározó részletét. Megharagudott azért a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadakozzon egyebekkel az ő magvából valókkal, az Isten parancsolatainak megőrzőivel, és akiknél volt a Jézus Krisztus bizonyságtétele, és állt a tenger fövenyére. Dicsőség a mindenható Istennek, ami szeretett és örökké való atyánknak, a Jézus Krisztus nevében. Ámen.